Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
Egy rendszerbe vagyunk, József Kentenich nevelési rendszerét kóstolgatjuk, amelyik egy ilyen kerek egészet alkot. Azt lehet mondani, hogy Kentenich atya összefoglalta azokat a legfőbb irányokat, amit egy egészséges személyiség nevelésében mindenképpen kézbe kell tartani. Most ezeket nem így egymás tetejére rakta, hogy először ezt csináld meg, aztán ezt, meg ezt, meg ezt, hanem ez már az én képzetem, hogy egy kerékszerű dolgot képzeljünk el, aminek ezek az irányok, a küllői, tehát mindegyik küllő fontos, és adott esetben ez kerül fölülre, máskor a másikkal dolgozunk, harmadszor így. Tehát így áll össze. Nagyon zseniálisnak tartom ezt a rendszert, sokféle nevelési rendszerrel kellett dolgoznom, megérdekelt is. Tehát nem találtam olyat, amelyik viszonylag ennyire egyszerűen össze tudta volna foglalni azt, hogy na azért ezek hozzá tartoznak. Tehát azért a nevelésben hosszan beszélni, aztán mindenki tud a nevelésről hosszan beszélni. Nagyon röviden kevesen tudnak, és akkor vagy nem érintünk mindent. Tehát azért ez se annyira rövid, hogy össze lehetne foglalni másfél órában, persze. És ezért ez az öt nagy irányt fogalmazta meg, mindjárt megmutatom, mi az az öt nagy irány, és ez nagyon fontos, hogy ezzel, hol ezzel bánok, hol azzal bánok, hol a harmadika. Most mi az egyik küllővel dolgoztunk egész ebben az évben, talán ez a legrészletesebbnek tűnő küllő, a legalapozóbb küllő, a mozgás, a lélekmozgás pedagógiáját néztük, mi mozog az emberben, ugye, hogy arra tudjunk ráhangolódni, ami belső mozgások vannak, hogy ne kívülről húzzunk rá egy szabályrendszert, hanem figyeljük meg azt, hogy mi az, ami az ő saját mozgása, és ahhoz tudjunk rákapcsolódni, mert ilyenkor leghatékonyabb a nevelés mindenképpen, tehát ezért foglalkoztunk ezzel. Na most a keréknek úgy azt lehet mondani, ott az agyában, a kerék agyban, vannak olyan témák, amelyek folyton előjönnek, mert minden küllőhöz tartoznak, tehát nem külön egy valamihez. Ilyen volt, és most nem megyek majd rajta végig, de ilyen volt például, sokáig foglalkoztunk vele, és sokat idéztem az IQ és az EQ-nak az arányát, tehát hogy az vigyázzunk, mert az érzelmi intelligencia sokkal nagyobb, sokkal erőteljesebb a magatartásban, a döntéseinkben, stb. Majd még külön alkalmat szánunk az organikus életnek, tehát hogy minden szépen összefügg, és nem lehet külön venni azt, hogy most fegyelmezünk, vagy most bízunk, vagy bármelyiket. Az eredetiség pedagógiája már volt szó a döntésnél, tehát Kentenich atya pedagógiája nagyon erősen kihangsúlyozza azt, hogy nagyon eredeti személyiségeket kell nevelnünk, tehát nem lehet kaptafára, nem, főleg az, hogy tömegembert nehogy neveljünk, ma a legnagyobb veszély a tömegember, tehát azt gondolom, hogy ha erre egy immunitást tudunk szerezni, azért akkor elég jó úton vagyunk. Sokat fogunk még erről, legfőképpen az eszménypedagógia beszél erről. A belső szabadság nagyon fontos része ennek az egész nevelési rendszernek, tehát nyilvánvaló, hogy folyamatosan arra megyünk, hogy belülről való döntések szülessenek. A döntésképességnél elég vastagon beszéltünk erről, de még mindig máskor is fogunk, hogy egy belülről való nevelődés, tehát ne a külső szabályoknak vagy utasításoknak való megfelelés legyen, hát ma különösen fegyelmezésben ez aztán elő fog kerülni. A nevelt nevelőről talán nem is kell beszélni, így is kezdtük, hogy kezdjük magunkon, semmit nem tudunk megcsinálni, ami bennünk nem mozdul meg, tehát semmit nem tudunk meggyújtani. Minden az önnevelés kezdődik és végződik majdnem. Tehát gyakorlatilag az ugye a minta, az azonosulással való tanulás először is az a legerősebb. Másrészt pedig egyáltalán, hogy ott tudja meglátni, hogy az életben ez hogy működik, hogyha nem a tökéletesség ez a nevelt nevelő, ugye, hanem a törekvés lesz majd a legfontosabb. És majd a szövetség pedagógián a szeretett szövetség. Tehát most ezeket nem részleteszem, tehát ezek a kerék agyában, hogy úgy mondjam, lévő nagy témák nagyon sokszor előkerül, és akkor volt így, hogy a mozgáspedagógia, tehát a lélekmozgás pedagógiája, erről beszéltünk most eléggé részletesen és elég hosszan, mire van nyitva az időablak, egyáltalán az emberről, szabályokról, törvényszerűségekről, ugye, hogy hogyan döntünk, hogyan van az indulatkezelés, miért fáj a kritika, miért nem fáj, hogyan tudod ezt. Jó, beszéltünk arról, hogy hogyan van ebbe az öröklött és szerzett tulajdonságoknak az aránya, és csak bátorság, mert nincs olyan sok öröklött, mint amennyire nagyon sok tanult dolgunk van, amiről a magatartásunkat alakítja. Szépen sorba vettük az életkorok pedagógiáját, azoknak az életfeladatát, hogy egy-egy életkorban mi az, ami nagyon-nagyon mozdul, ugye a kisgyerekkorban, a felnőttkornak a stációit kicsit végignéztük, a serdülőkor több előadásban is, több kisiskoláskorral külön is foglalkoztunk, több megközelítésben, és néztük az élet növekedésének alaptörvényeit. És akkor most, és ezt ideig akarok majd eljutni, hogy a bizalompedagógiája jövő évben sokat fogunk beszélni, már a fegyelmezéssel átmegyünk egy kicsit a bizalom felé, a jövőjében a fegyelmezésnek a másik felének a tekintély kerül sorra, ami nagyon sok vonatkozásában a bizalompedagógiáról is szól, tehát egy légkörteremtésről lesz majd szó, egy a belső értékeknek a kinézése, tehát az, amikor kinézzük belőle, és nem másokhoz hasonlítjuk, hát a fegyelmezést már tárgyaljuk, majd a tekintét a jövő évben, a döntésképességről már volt szó, ugye sokszor a bizalmat adni, döntést adni, felelősséget adni, lehetőséget adni, következményeket viseltetni, tehát rábízni, és hogy az egyes életkorokban mit tehetünk majd ezért. Ezután fogunk foglalkozni a kötődéssel, a kapcsolatok kialakulásával. Rendkívül fontos az, hogy ugye egy először is bizalom légkörje nélkül hiába tudjuk azt, hogy milyen mozgások vannak a személyiségben, nem fog menni. Tehát ez olyan a bizalom légköre, mint a hiába tudod azt, hogy a paradicsomnak most kellene nőnie, ha nincs olyan légkör, nincs napsütés, nincs eső, nincs ez, meg az, meg amaz, nem indul meg. Hiába tudod, hogy most kéne a szárnak hajtani. Hogyha nincs meg, ez a bizalom. És a kötődés pedig az, hogy kapcsolatok nélkül nincs nevelés, nincs növekedés, az ember kapcsolati lény, ezt nagyon kell tudni, hogy ezeket hogy tudjuk ápolni, hogy tudjuk alakítani, hogy tudunk erre támaszkodni, a társas intelligenciát itt erőteljesebben fogjuk nézni, sok szó volt már róla, de az lesz a jó. Tehát nincs nevelés kötődés nélkül, a kötődésnek többféle rétegét ismerjük, tehát hogyan kötődünk dolgokhoz, helyekhez, eszmékhez, hazához, személyhez, Istenhez, stb. Ezek a dolgok lesznek. Jó, hát ez igen. A szabadság az nem a mindentől való függetlenséget jelenti, hanem pontosan a választott kötődéseinket, tehát a választott függéseinket, ami nagyon jó, mert és nem függőséget jelent, hanem egy önkéntes kapcsolódást jelent. Na most ezután a kötődésnek van egy, igen, hogyan alakulnak ki a belső szabadság erős kötődései, erről fogunk nézni. Módszereket, törvényszerűséget nézzünk meg, és a társas intelligencia fejlesztését. Ennek egy ikertestvére a szövetségpedagógiája, ez tulajdonképpen a minőségi kötődéseknek a pedagógiája, hogy még mélyebb, tehát itt egy ilyen szövetségi, tehát a házastársi kötődés természetesen ilyen, az Isten kapcsolatunk ilyen, tehát ez a hitre nevelésnek a pedagógiája is, de ezen belül is a mélyebb kötődések, a minőségi kötődések kialakítása, azt hiszem, hogy rendkívül fontos terület, nem igen foglalkozunk vele, legfőjebb a jegyes oktatásban már akkor ott egy kicsit, de hát ezt előtte kellene tanulni. A barátság is erre való, és nagyon jól lehet tanítani ennek a módjait is, hogy hogyan, milyen, ez egy természetes és természetfeletti kötődésökről van szó, kölcsönös, személyes és határtalan kapcsolatoknak a kialakításáról. És végül, de hát nem utolsó sorban, miután egy kerékről van szó, ugye, vagy egy küllőkről, az eszménypedagógia, hát ezt alig tanítják sehol, tehát ez elég nehéz így is megfogalmazni, úgyhogy inkább a bizalmukat kérem majd, hogyha odaérünk, elmondom, hogy miért annyira fontos. Ez az eredetiség pedagógiája, hogy mindenkiben benne él az az eszmény, amivé neki válnia kell. Tehát az a kép. Tehát az, hogy én nem vagyok egy kishaj 73. János, hanem én nekem egy saját küldetésem, egy saját eredeti minden adottságom, tulajdonságommal, anyám, apám, hazám, mindenemmel, termetemmel együtt van hivatásom és küldetésem, ez nem csak a milyen foglalkozást választunk, hanem úgy mindenestől, az az én személyem. Tehát ennek, de ezt lehet segíteni, hogy ezt valaki megtalálja. Ugye a serdülőkornál már eléggé beszéltünk erről, hogy ott a vége felé ennek az identitás keresésnek van az időszaka. Hát ezt még elő lehet készíteni kisiskolás, és sőt egész kicsi korban ezt az eszmének a kirajzolódását. És ez nagyon fontos, hogy tanítsuk. Egy kicsit foglalkozik vele a tehetséggondozás időnként, tehát mert ott próbálják az a mi a te bukéd, ugye, azt megcsípni, de ez nem csak ennyiből áll. Tehát nagyon-nagyon hiányolom egyáltalán a pedagógiában, a nevelésben, nekünk, szülőknek, tanároknak, nem segít senki se abba, hogy tényleg minden gyerek megtalálhassa azt, így is fogalmazza Kenteni, hogy a atya, talán azt is írtam ide, hogy igen, az én legboldogabb formájára. Tehát, hogyha valaki ezt megtalálja, hogy én ezt tudom jól, vagy én ezt szeretem, vagy én ilyen formában tudok létezni, ez az én arcom, ez az én vonásom, ugye ez az, amikor a nevedet, tenyerembe írtam a nevedet, ugye neveden szólítalak, tehát ezt vágyja mindenki, hogy ezt megtalálja. És azt hiszem, hogy azzal a nevelővel kapcsolatosan egy fiatal ember is, vagy egy alakuló személyiség is hihetetlenül hálás, ha valaki meglátja benne azt, hogy hú, te, hát te benned meg mi van? Hát te szárnyakat lehet vele adni. Tehát hihetetlenül fontos a motivációban is majd, de hát nagyon önértékelésben, stabilitásban, belső szilárdságban, pont most, amikor minden annyira mozog, hogy belül találja meg a saját maga erejét, kövesd a szíved dalát, ezt én gondoltam, mint mottót, majd megmutatom, milyen szép ez. És egy személyes eszményhez szeretnénk elvezetni, hát egyrészt magunknak is meg kell ezt találni, másrészt meg a ránk bizottakat, hogy az ő saját személyes hívó szava micsoda, és mi az ő szívének a dala. Azt mondja Kenteni atya, hogy ez egy valóságos immunhatás az eltömegesedéssel szemben, és megint csak ugyanott vagyunk, ugye, hogy ne tömegembereket, ne tényleg utasítás lesőket, és ilyen, hát nem tudom én, akarat nélküli és karakter nélküli embereket neveljünk, hanem hát lássa meg az ő saját gyönyörűséges arcát, és annak tudjon örülni, és az mások örömére is legyen. Jó, erre nem gondoltam, hogy ezt most elmondom, de elmondtam, hogy lássuk a jövő évet, hogy, és ezért fontos ez, tehát ezért érdekes ez, tehát nem csak jó, érdekesek az egyes témák is, mert érdekes lehet az, hogy hogyan kritizálunk, érdekes lehet, hogy hogyan értékelünk, érdekes lehet, hogy mit csinálunk a kisovodásoknál, vagy férfinő, milyen érdekes, szóval ez mind érdekes, de azt hiszem, hogy a legnagyobb ajándék és a legnagyobb kincs mindannyiunk számára, hogyha ez az egész így kicsit összeépül, mert most már biztos, hogy látjátok, hogy szinte mindig ugyanarról beszélgetünk valahogy másik irányból, és egyszer csak kialakul egy szemléletmód, ami a saját élethelyzetünkben ez a szemlélet, egy más szemüveg, egy más szemlélet, amikor rá tudsz nézni a kedd délelőtti problémádra egy egészen speciális látásmóddal. És ezért nem csak recepteket, tehát ugye nem lehet receptet adni a te kedd délelőtti helyzetedre, de lehet szemléletmódot adni, amikor kedd délelőtt előjön ez a probléma, és van egy látás, és azt mondod, hogy az biztos, hogy nem arra kell menni, akárhányan mennek arra, hanem az úr, erre kell menni, és itt majd meglátod. Indulj el, meg fogod találni, tehát erre kapunk egy jó lehetőséget. Na, ehhez teszünk ma is egy lépést, méghozzá a fegyelmezésnek a témája körül fogunk, ezt keresgéltem persze ennek is a címét, mit tudunk adni, ugye hát fegyelmezés, persze mindenkit nagyon érdekel, nem is szoktam megadni ilyen listákba a fegyelmezést, mert hogyha például iskolába vagy szülőknél benne van a listában, akkor ezt választják először. De ezt nem lehet először tárgyalni, szerintem, mert annyi sok minden kell ehhez a szemléletmódhoz hátulra, és pontosan az a másik oldala, hogy szabadságra nevelünk. Tehát ezt mindig tudjuk látni a fegyelmezésnél. Fegyelmezéstől kétféle okból szoktak félni. Az egyrészt az, hogy akkor, vagy elvesszük a szabadságát, és jaj, akkor mit csinálunk, vagy az, hogyha a másik oldalon, hogyha nem fegyelmezünk, akkor meg túl szabados lesz. Hát mindegyik lehetséges, hogy igaz, de azt mondjuk, hogy a szabadságra nevelés az útja bizony a fegyelmezésen keresztül van, és ezért nagyon fontos megnéznünk azt, hogy hogyan álljunk hozzá, hiszen enélkül nincs se önnevelés, se gyermeknevelés. Hát egy kis történetecske. Egy barátom kicsi egymotoros repülőgépén egy vidéki kisváros repülőterére igyekezett. Mire odaért, a nap már lebukott a hegyek mögött. Ráállt a landoláshoz megfelelő irányra, de már ködös sötétségbe burkolózott alatta a leszállópálya. Gépén nem volt világítás, és a kis repülőtéren már nem volt senki szolgálatban. Még egy kört leírt a levegőben, utoljára is megkísérelte a leszállást, de sötétség már áthatolhatatlan volt a leszállópályán. Két órán át forgott körbe-körbe az éjszakában, tudva, hogy a biztos halál vár rá, mert kifogyott az üzemanyaga nem sokára. Mind jobban pánikba esett. Ekkor azonban valami történt. Valaki odalent meghallotta a repülő folyamatos zúgását, és felismerte a gép és pilótája végzetét. Ez az ember megkönnyörült a barátomon, és autójával folyamatosan oda-vissza hajtott a kifutópályán, lámpáival kirajzolva a leszállósávot, majd a pálya végéről a fényszóróival bevilágította a terepet, és a gép le tudott ereszkedni. Hát én körülbelül úgy érzem magam a fegyelmezős előadásokon, hogy itt futkosok a kifutópályán, és kis világító pontokat tudok felvilágítani, a törvényszerűségeket, a lehetőségeket, hogy hogyan működik ez a dolog, és mindenkinek meg kell találnia a maga leszálló pályáját, tehát hogy ő mihez tud majd igazodni, tehát valahogy ebből a mozaikból biztos vagyok benne, hogy össze fog állni, de ne felejtsük el, hogy ma csak ebből egy felet tudunk, vagy legalábbis az egyik részét fogjuk tudni. Na most, mi a fegyelmezettség? Ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hova indulunk el. Azt mondja egy ilyen szólás, hogy aki nem tudja, hogy hova megy, az ne csodálkozzon, hogy máshova jut el. hát most akkor nehogy máshova jussunk el. Mi a fegyelmezettség? Tehát mit célzunk be, hova akarunk eljutni? Először is ugye megint itt tartunk, belülről fakadó igen a jóra. Tehát nem elég a szófogadás, nem lesz elég a rend, nem lesz elég a semmi olyan, ami hogy jó van, egy kicsit kívülről majd az látszik, hanem egy belülről fakadó igenig kell majd eljutnunk. Ez pedig erőfeszítés és önuralom. Mindenképpen. Ezért olyan nehéz. Ezért óckodunk egy kicsit, hogyha még az önnevelésre is gondolkodunk. Mert persze el tudjuk képzelni, hogy jaj, de jó ez a fegyelmezettség, és amikor aznap kell felkelnem mondjuk egy 5 perccel korábban, hát akkor majd inkább holnap lesz jó a fegyelmezettség, ugyebár? Tehát amikor erőfeszítés és önuralomra van szükség, akkor ott bizonyára valami ellenállás is tapasztalható. Érzelmi intelligencia készségek fejlettségén áll a fegyelmezettség nagyon-nagyon nagy részben, tehát nem racionális, nem belátás. Hát belátásos úton nem is nagyon megy a fegyelmezés, bizonyára már ezt mindenki rájött, aki próbálta valaha. És érett személyiségnek a tulajdonsága, tehát egy hosszú folyamatról van szó majd, amikor beérnek ezek a fegyelmező tevékenységeink. Mit jelent az, hogy érzelmi intelligencia készségek fejlesztése? Hát hál' Istennek erről elég sokat beszéltünk, aki még nem, az nézze meg, hogy körülbelül, de most nagyon fontos arról, hogy ez gyakorlatilag csak sok-sok-sok-sok tapasztalatárán alakul ki, érzelmi intelligencia. Érzelmi intelligenciát fejleszteni, ugye az a rengeteg szinapszis, nagyon sok élmény, tapasztalat és azonosulás útján fog kialakulni. Nem belátás útján, nem magyarázat útján, nem a hegyi beszéd fog segíteni már, mint ez a fajta, amit mi tudunk. Tehát nem a szófogadás, nem a szabálykövetés lesz az útja, hanem egy olyan tapasztalat megszerzése, hogy magamat kézben tartani jó. Ez a fegyelmezettség. Amikor azt érzem, hogy klassz, ezt így tudom, magamat kézben tartani jó. Na most ma már tudjuk ezt, ugye, sokszor gondolkoztunk erről, hogy ennek nem csak direkt útjai vannak, hanem nagyon sok indirekt útja van. Ma a direktekről fogunk beszélni, csak felvillantom, hogy a háttérben ott kell lenni ennek az indirekt fegyelmezettség előkészítő kis gyakorló területnek. Mik ezek az indirekt utak? Hát magamat kézben tartani jó. Milyen helyzetekben jó magamat kézben tartani? Hát a játékban például. Remek jó. Hányszor tapasztalom, hogy de jó, hogy meg álltam. De jó, hogy csöndbe tudtam maradni. De jó, hogy kivártam azt a pillanatot, amikor át tudtam passzolni neki, érted? De jó, hogy de. Magamat kézben tartani jó volt. Magamat kézben tartani jó, nem tudom én, egy kórus éneklésbe. Amikor megvárom azt, hogy na most nem most jön az én szólamom, hanem most, de nem, még nem is most, hanem most, és most. És de jó volt, hogy ezt kivártam. Vagy egy kamarazenélésben, vagy egy táncolásban magamat kézben tartani jó. De jó, hogy tudok úgy mozdulni, ahogy a másikkal is jó. Magamat kézben tartani jó. Tehát egy csomó olyan indirekt útja van a magamat kézben tartani jó tapasztalatának, ami nem közvetlenül a fegyelmezéshez tartozik, de ha ezek a tapasztalatok nincsenek meg, megfújhatod a fegyelmezési technikáidat is. Mert ugye ezek apró kis izomerősítők, tehát ezek azok, amiknek már régesség kész kellene lenni, tehát annak a tapasztalatról van szó, hiszen érzelmi intelligenciáról beszélünk, ugye egy olyan tapasztalatról, hogy magamat kézben tartani jó. Ennek a rengetegféle útját tessék csinálni lapáttal, mert különben ne csodálkozunk, ha nem működik majd a fegyelmezése. Magamat kézben tartani jó egy alkotásban is, például egy felkészülésben is, egy valami, nem tudom én, egy gyurmázásban is, hogy most hát értitek, hogy miről beszélek, jó. Mi tehát a fegyelmezés ennek tükrében? Önfegyelemre, felelősségvállalásra, tanítás. Micsoda? Tehát nem várakozás arra, hogy majd csak jó lesz, majd beérik a fejjel ágyom, és nem tudom micsoda. És önfegyelemre, tehát nem külső fegyelem követésére való tanítás, nem szabálykövetésre való tanítás, jó, megtanuljuk a szabályokat, és mindig úgy csinálunk, hogy az jó legyen, nem. Hanem majd egy belső fegyelemre való tanítás, és a felelősség vállalása, azért is írjuk már, mi a felelősség, gyakorlatilag a következmények vállalása. Tehát azért a helyzetért, amiben vagyok, felelősséget vállalok. Ez a fegyelmezettség, ugye, hogy mindenestül, következményestül, a döntés képességnél sokat beszéltünk erről. Hát a fegyelmezés szabadságkorlátozás, valljuk be, és nem kell ezt itten szépíteni, meg fényezni, ugyebár szabadság korlátozás. Igenis, egy fegyelmező aktus az valamennyire nyesegetéssel is jár, és ezért természetesen ellenállással szinte mindig. De az nem jelenti azt, hogy a szabadság megszűnése. Tehát nem félünk tőle ilyen értelemben, de bizony azzal jár, úgyhogy amint elkezdesz fegyelmezni, ott bizony ellenállás lesz, vagy ha nem lett ellenállás, akkor gondolkozz el rajta, hogy fegyelmeztél tényleg. Körülbelül 20 éves folyamat, 20 éves, tehát nyugi, hosszú folyamat, mondtam, hogy érett ember tud csak fegyelmezett lenni, tehát egy 5 évestől még nem várjuk el, az legfőjebb szót fogad, egy 12 évestől se tudjuk a teljes fegyelmezettséget még elvárni, hát nagy baj van, amikor 30 évestől sem tudjuk, de láttam már ilyet. Tehát hosszú folyamat, tényleg egy hosszú érési folyamat, ugye mondtuk azt is, hogy a jó példa hatása is 20-25 év legalább, tehát az is nyugton vagyunk még, és nem azonos a megtorlása, hogyha nem sikerül, fenyítése, stb. Jó. Fegyelmezésre szükség van. Hát senki nem jött volna el, akár csak erre a mai előadásra, nem gondolta volna, hogy fegyelmezésre szükség van, de mégis ki kell hangsúlyoznunk, mert mégis ezt úgy szoktuk ezt a szükséget tekinteni, hogy hát így ilyen szükséges rossz. Hát ha lehet, akkor majd inkább a férjem, majd ha lehet a másik, majd az osztályfőnök ezt elintézi, majd igen, most senki nem szeret fegyelmezni igazából, mert igent mondani szeretünk jobban, mint nemet mondani, mert hát persze jön az ellenállás, meg nem tudom mi. Pedig nem a szükséges rossz, és ez nagyon fontos, hogy egy másik szemüveget tegyünk fel a fegyelmezéssel kapcsolatosan. A lehető legjobb dolog, amit megtehetünk egy másik emberrel, hogy igényesek vagyunk vele szembe, és ezt a fegyelmezésben is képvisel. A lehető legjobb dolog. Tehát ez olyan jó dolog erre fölkészülni, mint hogyha azt mondod, hogy hát némi áldozattal jár azért, hogy egy ilyen nem tudom mekkora hatfogásos ebédet csináljak, de annyira szeretem őket, hogy ezt mind megcsinálom. Érted? És akkor nem sóhajtozol, hogy hát talán nem nekem kéne. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne tologassuk másra. Egy fegyelmezési pillanat a lehető legnagyobb szolgálat egy másik emberre. Nagyon-nagyon fontos. Miért olyan fontos? Mert a szabadság kulcsa. Tehát, hogyha szabad embert akarsz ténylegesen nevelni, és ez nagyon-nagyon fontos számunkra, akkor a szabadság kulcsa a fegyelmezés. Aki nem fegyelmezett ember, először is ott nem szabad, tehát saját magától se szabad. A saját maga hangulatainak a rabja, a saját maga kényelmének a rabja, a saját maga hülye ötleteinek, hogy egyszer ez, egyszer az, határozatlanság, tehát egyszer saját maga rángatja ide-oda, és nem szabad ember. Elhatározok valamit, de mivel nem vagyok fegyelmezett, az első lépésnél leállok, és akkor szégyellem magam, és akkor mentegetőzök, és hazudozok, és letagadom, és magam előtt, és hát szabad ember az ilyen? Hát nem. Tehát gyakorlatilag először is ezt lássuk, hogy a szabadság kulcsa igenis a fegyelmezés. A másik, hogy a pszichész szétesik nélkül. Ez egy lélektani tény, hogy a pszichénk nem képes, tehát egyszerűen ez egy összetartó erő, ami magadban kezdődik belül, majd meg fogjuk látni. A tehetséggondozásban nagyon szépen felhívják a figyelmet, ma már elég sokan, hogy a tehetség fegyelem nélkül jó kis megfogalmazás szerintem polip görkorcsolyában. Tessék. Ott van mindene. Tehát egyszerűen van az a sok-sok, jaj, ezt is tudja, azt is tudja, amara is tudja, minden. És jó van, mindegyikre szerelsz egy görkorcsolyát. Nesze te polip. Na most én, nem megy. Elcsúszik ezeket. Éppen a tehetsége folytán, mert nem tudja magát összefogni. Nagyon sok tehetséges gyereknél tapasztaljuk azt, hogy mindene megvan, de a fegyelmezettsége nincs meg, és szétesik az is, amíg a tehetsége is szétesik belé. Tehát nagyon lényeges ebből a szempontból is. És hát itt van ez a bizonyos irányítási vákuum veszélye. Az irányítási vákuum akkor keletkezik egy személyiségbe, amikor úgy érzi, hogy nem vezetik. Tehát a fegyelmezés hiánya azt eredményezi, hogy tulajdonképpen egy ilyen légüres tér keletkezik, ahol vezetést várok, már pedig néztük, hogy egy személyiségnek vezetésre van szüksége legalább 17-18 éves koráig, ugye különböző formákban, tehát nyilvánvaló nem mindig ilyen kézi vezérlés, vagy nagyon kevésszer az, de vezetésre van szüksége. Na most, amikor ezt a vezetést nem kapja meg, akkor ezt az irányítási vákuumot érzi, ami pedig azonos azzal az érzéssel, hogy nem törődnek velem. A legrohadtabb érzés. A legrohadtabb érzés. Nem törődnek velem. Nagyon sok olyan tanítványom is van, ahogy apámnak mindegy, meg se nézi. Érted? Nem azt éli át, hogy hú de jó fej, apám mindent lehet. Nem. Nem törődik velem. Nem érdekelte, hogy miről van szó. Tehát ez egy nagyon érdekes tapasztalatom volt, annak idején talán már meséltem is, hogy hát 10 évesen, hát elég szigorúan haza kellett járnunk, úgy azért időre, 5-10 perc tűrés határral, tehát jó. Tehát, és én mindig úgy éreztem, hogy mindig én voltam az első, aki eljöttem minden buliból. Tehát lehet, hogy nem így volt, de én így éreztem, hogy nekem örökké már csak arra kellett, hogy már mennem kell, mert mennem kell, és én voltam az első. És hát persze eleget puffogtam, érte, elég messze is laktunk, elég nehezén, és értem haza, hát ez tényleg elkezdett jönni, és nem volt könnyű. És akkor hát ugye egyik ilyen alkalommal is egy ilyen összejövetelről, és ott húzom föl a cipőmet a folyosón, és akkor a hülyeség, szóval még az mindenkinek jobb, mint nekem, meg nem tudom. És ott matatott egy lányot körülöttem, és úgy meg, és én ezt a lányt nagyon, hogy mondjam, nagyon menőnek tartottam, ő tényleg mindig az összes buliba, ő volt az utolsó, hogy ő neki milyen klassz, és nem tudom micsoda, és ez a lány úgy megszólalt, hagyd a francba, téged legalább várnak. Ezt mondta, téged legalább várnak. És azért ez egy érdekes, ez az, amit ő átélhetett, ez az irányítási vákuum. Azt mondjuk az irányítási vákuum, tehát ez a törődés hiányt él meg, hogy először szomorú lesz, azután dühös. Dühös. És ebben a dühében megpróbál mindenki mást irányítani. Tehát sértődékeny, parancsolgató, stb. Legelőször a szüleit próbálja meg irányítani, ahonnan nem kapta meg ezt a vezetést. Tehát ott próbálja, tehát hihetetlenül erősen reagál egy személyiség erre az irányítási vákumra, és nagyon sokszor nem is gondoljuk, hogy ez mitől van. Tehát az, és nem, itt nem kell az, hogy most nem tudom én, nincs anyja, vagy nincs apja, vagy nem tudom én. Egyszerűen a gyenge kezűség. Tehát az, amikor valaki nem vállalja el, hogy én most vezetek. Amikor belépek egy haveri szintre. Vagy amikor arra se lépek be, hanem egy ilyen jópofi szintre. De ugyanígy egy intézményben is megélhetik ezt az irányítási vákuumot, amikor azt érzi, hogy hát ez nem az én osztályomból való, ez nem az én gyerekem, ez nem tudom én. Érted, és nem vállalja azt, hogy én vagyok ott most a felnőtt, én vagyok most ott a vezető, igenis, tessék. Segíts neki abba, hogy kapjon tényleg egy vezetést. Persze, hogy van külső és belső fegyelem, és a külső fegyelmezés is szükséges, ugye egy nagyon kialakulatlan személyiség, belül nagyon puha, így mondja, ezt most éppen Popper Péter mondta, hogy belül puha, és a külső fegyelem olyan, mint egy páncél, amelyik igenis védelmet jelent. Tehát sokáig, vagy viszonylag sokáig, tehát a kezdő életévektől kezdve, nem tudom én egy olyan, ugye azt beszéltük arra, hogy a kiserdülőkornál kezdjük el nagyon szép tempósan elhagyni a külső fegyelemnek a szabályait, az eszközeit, de addig nagyon-nagyon nagy szükség van rá, és még ugye serdülőkorban is egy-két ilyen külső fegyelem, külső szabály, külső karó, hát erről beszéltünk, szükséges. Mindaddig, amíg belül meg nem szilárdul. Ez a bizonyos külső óvás, ugye lehet, hogy felidéztük már azt a helyzetet, amikor óvodásokkal játszottak egy ilyen nagy domboldalon, és körül volt kerítve, hogy ők hol lejátszhatnak, és ott jött egy ilyen kutatócsoport, és hát nagyon fel voltak háborodva, hogy hát most veszik el a szabadságukat, hát most, hát itt lábbal tiporják, hát látnak maguk itt valamilyen olyan veszélytényezőt, ami miatt ez a vastag kerítése itt szükség volna, hát jobb lenne, hát miért nem bontják le, hadd szaladozzanak, mint a kis csikók, és a belőle jó. És hát megfogadták a tanácsot, és lebontották a kerítést. De ez tényleg, ez nem kísérlet volt. Lebontották a kerítést. És a gyerekek nem szaladoztak, mint a kis csikók, hanem összebújtak, mint a kis bárányok, mert féltek. Féltek. Ebben a helyzetben túl nagy volt ez a terep, túl bizonytalan volt ez a helyzet, nem volt meg a biztonságot adó korlát. A biztonságot adó karám. Tehát a külső fegyelem igenis biztonságot ad. Tehát egy kapaszkodót ad, eddig lehet menni. Eddig van az a nyújtó, ahol szabadon mehetsz. Eddig. Tehát nem a póráz, hanem egy karám. Egy karám. És minél fejlettebb egy személyiség, annál szélesebb a karám gyakorlatilag. Annál távolabb tudsz menni, mert már tudsz felelősséget vállalni, és utána eltűnnek ezek a karámok, és bizony néha felnőttként szeretnénk, hogy legalább látnánk, hogy mégis mihez, akkor már belül kell. Tehát ez egy folyamat, amikor igenis az elején nagyon nagy szükségünk van erre a karámra, erre a kapaszkodóra. Mit csinál egy személyiség, amikor tapasztal egy karámot? Hát neki megy. Hát neki megy, hát kipróbálja, hát döngeti, rugdalja, szídja, és nem tudom én, akiknek még ilyen kis fineszük van, akkor kiássa alatta, és akkor vagy fölmászik fölötte, vagy egymás tetejére állnak, és úgy ugrálják, hát mindegy, mindenképpen kipróbálják, hogy tényleg itt van-e a kerítés, mindenképpen. Van, aki finoman próbálja, ki van, aki nem olyan nagyon finoman. Tehát neki megy. De ez nem baj, ez nem azt jelenti, hogy kérlek, bontsd le a karámot. egyáltalán nem azt jelenti, hanem azt, hogy igen, kipróbálom, hogy ez itt van-e. Serdülésnél beszéltünk róla, hogy ugye emlékeztek talán a... Volt egy osztálytárs az egyik gyerekünknek, és hát ugye egyszer jön haza, és mondja, hogy hát jaj, hát a Judit, hát mekkora telefonszámlát csinált, fú, te anya. És azt hittem, hogy ugye azért jön, mert ugye nálunk akkor, hát akkor még pláne nem volt ennyire a telefon, nem tudom mi, hát erősen korlátozva volt a pénz maga, amiről lehet, mert szerintem telefonálni kell a telefonnal, és arra elég volt annyi, amit szerintünk, na mindegy, szerintük meg nem volt elég, és ez állandó vita volt, hogy így, meg úgy. Jó. És akkor egyszer jön haza, és akkor meséli, hogy a Judit mekkora telefonszámlát csinált. És hát gondoltam, hogy ez most annak szól, hogy bezzeg Juditéknál persze még ezt is lehet meg minden. Hát mosogatok tovább, tudod, időnyerés, minden. Jó van, Judit így csinált. Hát megint csak jön, és azt mondja, te de anya, de tényleg nagyot, tehát azért te ezt se tudod képzelni, tehát nagyon-nagyon-nagyon. Hát mondom, tényleg nagyot, hát milyen mekkorát? Hát 40 000-est. Annak idején tényleg sok volt a 40 000. Tényleg Judit nagyon el. Hát persze, nyilván külföldre ment a valaki. Most is sok persze. Külföldre ment a valaki, és ugye hát eltévesztette ugye a dolgot, és hát nyilvánvaló, hogy ez gyorsan is összejön, meg nem tudom micsoda. Hú, hát mondom, hát 40 000, az tényleg nagyon sok, tehát tényleg nagyon. Igen, anya, tehát ez baromi sok, tehát tényleg, és akkor kezdte ragozni meg. Jó. És mondom, és mi lett? Hát semmi. Azt mondta, hogy egy kicsit morgott az apja, meg nyávogott egy kicsit az elején, aztán végül is nem lett semmi. Még mindig azt hittem, hogy ez az egész elmesélés annak szól, hogy azért Juditéknál azért jó fejek ám a szülők. Tehát azért mégiscsak. Hát azért túl tudnak lépni egy 40 000-esen is látott, pedig mit tudom én, hát 6 gyerek volt Juditéknál, tehát azért nem volt olyan könnyű túllépni. És szóval, és akkor semmi. És akkor hát mondom, szerintem azért, de csak úgy kicsit mondom, hát szerintem azért ez nem volt jó, hogy nem lett semmi, nem is nagyon akartam ezzel vitába szállni, mert én mondom, egyik fülemen be, másikon kimen. Na, erre rákapott. Tényleg nem volt jó? Hát de tényleg? De komolyan, de tényleg hát ez. Te a Judit is úgy várta. Hát az már milyen szülők már ezek? Hát mik ezek a szülők? Olyanok. És egyszerűen éreztesz a csalódott az egészbe, hogy ami tegnap előtt még itt volt karám, és akkor a beszédeket tartottak, hogy igenis, ennyire fontos, meg annyira fontos, benyomsz egy 40 000-est, és egyszer kicsit nyávogsz, és utána kész, nem lesz semmi. Igenis várja azt, hogy tényleg itt van-e a karám, és tényleg szívesen vállalta volna az a Judit is azokat a körülményeket, amik egy következményeket jelentettek volna. Tehát nagyon fontos ezt, ugye hát serdülőkorban már kevesebb ilyen szabályt tartunk, de bizony korábban igen. Tehát a szabályok, a korlátok és a körülmények jelentik ezt a külső fegyelem eszközeit. A szabályok tehát, erről meg is fogunk beszélni, mondom, kisebb korban és kialakulatlan személyiségnél viszonylag sok szabály, nagyon egyértelmű, nagyon egyszerű szabályok, tehát nem nagy magyarázkodások, egyáltalán nincs is szükség ott, még tudom, óvodáskorban, nem tudom mekkora magyarázkodásra, tényleg nincs szükség, meg megvitatása, később értelmes szabályok, ugye kisiskoláskorban már beszéltünk róla, értelmes szabályok, tehát lehessen tudni, hogy mit, miért. Ezt azért nem tartom jónak. És fogyó szabályok, tehát serdülőkorban egyre kevesebb szabály, és egyre többet az ő kezébe játszani, hogy igenis, ami belülről már kell, hogy működjön. És a korlátoknak is tényleg egyértelműnek kell lenni ezeknek a korlátoknak, minek mi a következménye, minek mi a lehetősége, és tényleg ezt, hát ha lehet, nem krízis helyzetben beszéljük meg előzőlegesen. Talán a kisgyerekkornál volt szó róla, biztos, mit tudom én, nem eszek meg ezt, meg nem eszem meg azt, meg azt se kell. Két dolgot, hogy tudod, hogy nem, mondjuk lehet nem szeretni két dolgot, meg a fehér répát, ezt biztos emlékeztük, ugyebár. Kész. És akkor... Igenis, van egy választási lehetősége, ez a korlát. Apám, te két dolgot nem szeretsz, meg a fehérrépát, ma éppen kelkáposzta van, te azt nem szereted, ugye az nem azt jelenti, hogy én nem főzhetek kelkáposztát, mert hogyha hatan vagyunk ugye a családban, mindenki kettőt nem szerethet, az 6x2, 12 kaját nem főzhetsz, egész évben spagetti lesz. Hát, nem? Nem azt jelenti, tehát megy a menet, belebotlasz abba, hogy te ezt nem szereted, és akkor ott van egy lehetőség, ennyi volt a korlát, ott a félfinom joghurt a hűtőbe. Félfinom. Nem nutellás, félfinom. Tehát érted, ezt lehet választani. Ma így jártál, ez a nap van. Vagy legyűröd a kelkáposztát, vagy a félfinom joghurtot, és kész, és nem ajánlok föl kismilő, jaj, akkor gyorsan összeütök egy kis palacsintát, vagy akkor nem tudom én, itt van ez a kekszecske, meg az, jaj, hát akkor mégsem maradjon éhes. Nem, bihal éhen, tehát... Érted? A korlátot viselje, tehát gyakorlatilag ez nagyon fontos, és ez egy jó tapasztalat is lesz, hogy igen, ezzel tudtam elbírni. Tehát egyértelmű szabályok, egyértelmű korlátok. És ugyanígy, amikor majd azt mondjuk, hogy nem tudom, megbeszéljük a család rendjét. Ez meg ez meg ez hozzátartozik. Mondom, nem krízis helyzetbe kell ezt megbeszélni, de nem tudom én. Mindenkinek le kell, talán erről is beszéltünk, le kell pakolni a tányérját. Le kell pakolni a tányérját, mondjuk. Minden családban valahogy megvan, hogy most egyik nap a Sári pakolja le, vagy mindenki minden étkez, vagy mondjuk a vacsoránál mondjuk, jó, maga viszi el, kell-e rá vizet ereszteni, vagy nem kell, csak a mosogatóba kell tenni, vagy be kell tenni a mosogató gépbe, vagy el kell mosogatni, mindegy. Szóval kialakítjuk a szabályát. De akkor az úgy van az a szabály. Na mondjuk, hogyha az a szabályunk, hogy mindenki megfogja a vacsora után saját tányérkáját, és elballag vele a mosogatóhoz, és oda beleteszi, akkor, hogyha mondjuk a Feri nem viszi el oda, akkor nem az a következő felvonás, hogy én, anya, a legközelebbi alkalom. Hát nem igaz, hogy csak én tudom elvinni ezt a tányért ide. Érted? És akkor ott zsörtölődünk, és de azért elviszed. Hát ne vidd el. Hát ne vidd el. Vagy legfeljebb kicsit arrébb teszed, jön a következő étkezés, és jön a babfőzelékes tányér, oda visszahelyeződik. És akkor a reggeli a babfőzelékesbe van. Semmi probléma, nem kell nagy jelenet, nem kell, ugye megmondtam, hogy ezt el kellett volna, semmi, de az se kell, hogy már megint én vittem el. Nem kell, nem kell. Ott a következménye. Világos szabályok, el kell vinni. Most vagy levakarod róla a babfőzeléket, vagy abba eszel, vagy félretolod, és úgy eszel, mindegy, old meg. És legközelebb vidd el a tányérodat, legfeljebb annyit szólunk. Tehát nagyon fontos a következmények, a szabályok világos, és hogy mit kell. De hogyha az a megállapodás, hogy csak a mosogatóig kell elvinni, és nem kell mondjuk vizet, mondjuk ezt nem állapodtuk meg, akkor ne sóhajt hozzá minden nap, hogy hát ereszthettél volna rá egy kis vizet, gondolhatod, hogy a következőnek könnyebb úgy. Hát akkor ezt ne tartsuk meg, akkor tartsuk azt be, az a szabály, hogy odáig el kell vinni, vagy az a szabály, hogy vizet is kell ráereszteni. Tehát világos szabályok, egyértelmű szabályok, egyértelmű korlátok, és nem több, nem kevesebb, tehát nem ilyen, hanem tényleg a megbeszélés szerint. A körülmények sokat számítanak, a körülményekkel sok fegyelmezési gondot meg lehet oldani, ez saját magunknak is, ugye megszoktuk, felnőtt korban is már úgy van az, hogy ugye, ha nincs ott az orrom előtt, mondjuk bőrdbe, vagy valamikor, amikor tényleg meg akarom tartani, akkor azért, hogyha olyan körülményt teremtek, hogy ezt nem folyton kell néznem azt a csokit, amit nem akarok megenni, ugyebár, akkor nem teszem oda. Ilyenek a körülmények. Tehát amikor a körülményeket úgy dombozkorban áll, majd fogunk beszélni erről, hogy nagyon ügyelt arra, hogy olyan körülményeket teremtsen, ahol a kísértés mondjuk kevesebb legyen, tehát a fegyelmezetlenségre is akár. Tehát ezeket a helyzeteket tényleg egy rendezett iskola, biztos, hogy nekem, én láttam, tapasztaltam, mert volt egy nagyon lerombolt épületben, dolgoztunk sokáig, és utána felújították az épületet, és szép volt a környezet. Gyerekek, a fele problémánk volt azzal, hogy ne szemetelj, ne firkálj, nem, a körülmény. A körülmény egyszerűen olyan jellegű indítást is hordozott, hogy tényleg egy csomó dolgot megoldott. Tehát ezen nagyon sokat számít majd, mondom, Domboszkónál majd fogunk erről beszélni részletesebben is, de gondoljunk, ez megelőző tevékenység, nagyon sokszor a körülmények azok, amelyek mégiscsak egy fegyelmezetlenséget okoznak. Ilyen körülmény lehet a zaj. A zaj nagyon erős és nagyon-nagyon alattomos fegyelmezetlenségi ok tud lenni, mert annyira nehezíti az odafigyelést egy kicsi alapzaj is, hogy szét, hát tulajdonképpen a koncentrációt szórja szét. Ezt azért jó tudni akár tanulásban, akár bármi másban. De az olyan zajszintről is már beszélek, amelyik még nem tűnik föl, tehát nem fáj tőle a füled, még a fejed se fáj tőle, és mégis azt lehet mondani, hogy automatikusan egy olyan feszültség teremtődik. Ez nagyon sok gyerekcsoportban és hát intézményes nevelésben is előfordul, de például otthoni környezetben is, amikor van egy ilyen jó kis háttérzaj. Érted, amikor valaki haza és benyom valamit, csak hogy úgy legyen. Most ez a háttérzaj, ez elvégzi azt, hogy egy ilyen általános feszültség. És nem tudod mitől, nem mondtál neki semmit, nem csináltál semmit, mégis egy feszültség keletkezik. Hát ezt tényleg egy nagyon... nagyon fontos körülmények, tekintsük például egy köves helység, köves ebédlők, köves helység egy vasszékkel, meg egy pár villával, és egy osztállyal. Olyan feszültséget teremt, hogy például aki ebédlő, sokszor van ilyen, hát lehet, hogy itt nem ilyen, de sok ilyen ebédlőt láttam már, utána jön az ebédlő óra utáni órára, hát az kezelhetetlen a csoport, kezelhetetlen. Csak attól, mert ott az a zaj, az a lök, kész, felhangosította.
emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján. A következő részt 2 hét múlva ugyanebben az időben sugározzuk.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.